Köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. Kérlek benneteket, hogy mielőtt bármibe is belekezdünk, álljatok fel és imádkozzunk, jó? Egy kicsit, hogy azt várjátok és várjuk mindannyian, hogy Isten adjon nekünk ma élő igét, mennyei eledelt, ugye? Mennyei Atyám, a názareti Jézus nevében hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, mai összejövetelért. Köszönjük a dicsőítést, az imádást, köszönjük a te erős jelenlétedet, Uram, amely itt van közöttünk. Áldott vagy, Uram, és imádkozunk, hogy adj nekünk rémát, élő igét, Uram, mert azt mondja a te igét, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden rémával, minden igével, ami Isten szájából származik. Köszönöm, hogy nem múlt időben nem származott, hanem származik a mai napon is, Uram. És köszönjük neked, hogy ezt az élő mennyei kenyeret, aki te magad vagy, adod nekünk, Istenünk, a Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és nem palástalom azt, hogy nagyon izgulok, mert Gyurival 15 éve találkoztam utoljára, úgyhogy tegnap nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat. És arra is emlékszem, hogy ebben a gyülekezetben, mikor a feleségemmel, mi Budapesten, ugye ő is a teológián tanult, és amikor mi összeházasodtunk, akkor utána 2000 szeptemberében voltunk itt a feleségemmel, akkor még Pista bácsi volt a lelkipásztor. Ez azt jelenti, hogy 13 év. 13 év, és Istenem segíts, hogy el ne sírjam magam. 13 év. 13 év. Nagyon röviden szeretnék, csak magamról nagyon röviden szeretnék néhány szót szólni, hogy utána maradjon bőségesen időnk Isten igéjével, Isten beszédével foglalkozni, de azért egy néhány keresetlen szót szólnék magamról is, hogy nagyjából be tudjatok kalibrálni, hogy ki is vagyok, és mi is van velem mostanában. Azoknak, akik még nem láttak, még nem találkoztak velem, és akik még nem láttak még vakot az életükbe, azoknak azt szeretném mondani, hogy ne izguljanak, még én se láttam vakot, úgyhogy nincsenek lemaradva semmiről, abszolút egyenlő helyzetben vagyunk. Én 37 éves vagyok, egyre fiatalodom, és van otthon, van egy feleségem, nem is vágyom másikra, ez az egy is bőségesen elég, és természetesen ő is hívő, van két kicsi gyermekünk, velük van otthon a feleségem, a Barnabás kisfiunk, 5 és fél éves, a Hanna Dóra kislányunk, 3 éves, hála Istennek mindenki lát otthon a családba, csak én vagyok ilyen kivételezett helyzetben, és bár mi Sárbogárdon élünk, de nincs messze Sárbogártól Budapest, azért hála Istennek, és a budapesti aratás gyülekezetéhez tartozunk. Az ő áldásukkal, az ő tekintélyük alatt vagyok itt tulajdonképpen, és ők is a köszöntésüket küldik nektek, és imádkoztak azért, hogy ez a mai alkalom áldott legyen. Én is nagyon örülök annak, hogy többféle helyről, sokféle helyről eljöttünk ma. Baptista testvérek is vannak itt, meg Debrecenből is vannak itt, drága testvérek, és sok helyről. És akkor most kérlek benneteket, hogy nyissuk fel a Bibliát, azt hiszem, hogy talán mondhatom, hogy maradjatok ülve, mert egy hosszabb ige szakaszt fogunk olvasni, pihentessétek a szemeteket Isten igéjén, és engedjétek, hogy az ige átjárjon titeket. Mózes 4. könyvéhez lapozzunk, és Gyuri testvérem, aki most a szemem lesz, 4 Mózes 13, 17-től 33-ig fogjuk felolvasni Isten beszédét.
4 Mózes 13, 17-től így szól az Isten igéje. Ezek a ma férfiaknak nevei, akiket elküldött Mózes a földnek megkémlelésére, és nevezi Mózes Hóseát, a Nun fiát Józsuénak, és mikor elküldi őket Mózes a Kánaán földének megkémlelésére, mondanékik, menjetek fel erre dél felől, és hágjatok fel a hegyre, és nézzétek meg a földet, hogy milyen az, és a népet, amely lakozik azon, erősé az vagy erőtlen, kevésé az vagy sok. és milyen a föld, amelyben lakozik az, jó az vagy hitvány, és milyenek a városok, amelyekben lakozik, táborokban vagy erőségekben lakozik-e, és milyen a föld, kövér-e az vagy sovány, van-e abban élőfa vagy nincs, és legyetek bátorságosok, és szakasszatok a földnek gyümölcséből, azok a napok pedig a szőlőzsendülés napjai voltak. Felmentek azért, és megkémlelik a földet a Cín pusztajától fogva, mind Rehóbig, odáig, ahol Hámádba mennek, és felmennének délfelől, és jutának Hebronig, valának pedig ott Ahimán, Sésai és Talmai, és az Anák fiai, Hebron pedig 7 esztendővel építetett előd, mint az egyiptomi Coán. Mikor pedig eljutának az Eskol völgyéig, lemetszének ott egy szőlőveszőt, egy szőlőfürtel, és ketten vitték azt rúdon, és gránátalmákból és a fügefából is fügékből is szakasztának. Azt a helyet elnevezik Eskol völgyének, a szőlőfürtét, amelyet lemetszettek vala onnét Izrael fiai, és visszatértek a föld megkémleléséből 40 nap múlva, és mentek és jutottak Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe, és hírt vittek nékik és az egész gyülekezetnek, és megmutatták nekik a földnek gyümölcsét, így beszélének néki, és ezt mondák, elmentünk arra a földre, amelyre küldtél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak a gyümölcse. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és feletten nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott, Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jó lehet, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja, bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal, mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják, nem mehetünk fel ez ellen, a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírt vittek annak a földnek, amelyet megkémleltek Izrael fiaihoz mondván, az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük, azt olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, az egész nép is, amelyet láttunk, azon szálos emberekből áll, és láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anák fiait, és olyanok voltunk a magunk szemeiben, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. Az óriások legyőzéséről szeretnék ma nektek beszélni. Tudjátok, hogy a 13. fejezetben itt a Mózes 4. könyvében itt arról olvasunk, hogy Mózes 12 kémet kiküldött, hogy mielőtt még bemennének az ígéret földjére, menjenek el és nézzék meg azt a földet. 12 kémet, a 12 törzsből egy-egy főembert. Tehát nem ilyen idézőjelbe tett gyalogos mezei embereket küldött ki Mózes, ha lehet ezt a kifejezést használni, nem használnám ezt, csak most ilyen, hogy értsétek, hogy mit akarok mondani, hanem főembereket, tehát vezető embereket küldött ki Mózes. Na most itt nagyon érdekes, hogy a 13. fejezet ugye úgy kezdődik, hogy és mondta az Úr Mózesnek, de az a 5. Mózes 5. könyvében pedig azt mondja Mózes, hogy hát ti azt mondtátok, hogy küldjünk ki kémeket. Ugye emlékeztek, mikor Mózes 5. könyve úgy kezdődik, hogy Mózes, az öreg Mózes már, ugye 40 év már letelőben van, és kezd visszaemlékezni arra, hogy mi volt ugye az elmúlt 40 év alatt. És ott azt mondja az 5. Mózes könyvében, és ti azt mondtátok, hogy küldjünk ki kémeket. Na most akkor az Úr mondta, vagy ők mondták. És valójában a helyzet az, hogy szerintem azt hiszem, hogy mind a kettő, mert egyrészt ők is akartak kémeket kiküldeni. Ez azt mutatja, hogy rendkívül természetes módon gondolkoztak ezek az emberek, de ugyanakkor maga az Úr is támogatta ezt a dolgot, mégpedig azért, mert az Úr akart ezeknek az embereknek lehetőséget adni, hogy azáltal, hogy meglátják azt a jó földet, amire elmennek, azáltal felbuzduljanak, és felbuzduljon az ő hitük arra, hogyha Isten kihozott bennünket Egyiptomból, hogyha szétválasztotta előttünk a veres tengert, hogyha vizet fakasztott a kősziklából, akkor ugyanaz az Isten be tud vinni bennünket erre a jó földre is. Amen! És azért akarok ma beszélni Az óriások legyőzéséről, és arról, hogy mit jelentenek az óriások a mi életünkbe, mert Isten neked is, és nekem is ad lehetőséget erre a mai napon, hogy ugyanígy kezdjünk el gondolkodni. Emlékezzél vissza, hogy az elmúlt időszakokban mennyi bizonyságot adott neked az Úr? Mennyi mindent tett a te életedbe? Akkor hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy az az Isten, aki eddig megsegített, talán annyira meggyengült, hogy most ebben a helyzetben nem tudna neked segíteni, pont ebbe, amiben vagy. Sokkal nagyobb helyzetekből kihozott már embereket. A legnagyobb sztori, a legnagyobb szituáció, a leglehetetlenebb az volt, mikor Jézus föltámasztotta a halálból az atya. Hát ha föltámasztotta a halálból Jézust az atya, akkor az Úr ezen már a feltámadás ereje is lehetővé teszi azt, hogy ha Istennel bármiből ki tudunk jönni, bármiből. És ezeket az embereket elküldte Mózes, hogy menjetek, és kémlejétek ki a földet. És nagyon természetes dolgokat mondott nekik Mózes. Nem azt mondta, hogy imádkozzatok, miközben gyalogoltok, böjtöljetek, és hát elmélkedjetek, hogy vajon az Úr nekünk adja-e, vagy sem ezt a földet. Ugyanis a helyzet az, hogy eleve nekik akarta adni. Eleve nekik akarta adni. Mózes nagyon természetes dolgokat mondott ezeknek az embereknek. Nézzétek meg, hogy sokan vannak-e, vagy kevesen, milyenek a városok, milyen a föld, milyen a gyümölcsei. Nagyon természetes dolgokat mondott nekik Mózes. De miért? Miért? Azért, mert nagyon sokszor higgyétek el, hogy Isten nem úgy érinti meg az embert, hogy hirtelen valami ráugrik az embere, és akkor hanem természetes dolgokon keresztül is meg tud érinteni Isten. Természetes dolgokon keresztül. Mondok példát, jó? Mert hogy nehogy azt mondjad, hogy olyat mondok, ami nincs az igében. Mondok példát. Bálám, a nem túl, hogy mondjam, istenfélő Bálám, azt mondja róla az ige, ez is Mózes 4. könyvében van, hogy mikor körülnézett, és meglátta Izrael táborát sátorozni, rászállt Isten szelleme. Tehát Bálám teljesen természetes módon látta, ránézett a fönt a hegyről, vagy ahonnan volt, nem tudom, volt-e neki messzelátója, nem tudom. Minden esetre az ige azt mondja, hogy ránézett Izrael népére. Ugye elvitte őt valahova Bálák egy helyre, és azt mondja, mindenhova vitte, és mondta neki, hogy na, innen próbáld megátkozni, na, innen próbáld, sehonnan se sikerült. És elvitte egy olyan helyre, ahonnan messziről Bálán megláthatta Izrael fiait, ahogy a pusztában sátoroznak. És ez egy teljesen természetes dolog. Ránézett, meglátta. De ekkor rászállt Isten szelleme. Nagyon sokszor előfordul a mi életünkben is, hogy természetes dolgokat látunk magunk előtt, de olyan természetes dolgokat, amelyek valójában mégse természetesek, mert Isten adta nekünk ezeket. És ezen keresztül Isten akarja újra és újra felhívni a figyelmünket önmagára. És ezekkel a kémekkel Isten ugyanezt akarta. Hogy meglátják a jó földet, fel kellett volna, hogy buzduljanak. Hitre kellett volna, hogy jussanak, hogy itt valami történni fog. Valami korszakváltás fog történni az életünkben. Isten be fog minket vinni egy új földre. A jó földre. És ezekkel az emberekkel nem ez történt, mert nagyon-nagyon természetes módon láttak. És nagyon sokszor ez van a mi életünkben is. Belekerülünk egy helyzetbe, egy próbába, anyagi próba, házassági próba, vagy sokféle, mindenféle próbái vannak a hétköznapoknak. Itt, amikor óriásokra gondolunk, ne ilyen elvont dolgokra gondoljatok. Mindenkinek a legnagyobb, amiben benne van hétköznapi próba, az az ő személyes óriása, amit le kell győznie. Természetesen ezen kívül valóban vannak gonosz szellemek a magasságban, ahogy ezt tanítja Isten igéje, És hát tudunk számtalan példát mondani arra, hogy vagy már rögtön az elején, vagy menet közben, vagy gyakran utólag rájövünk arra, hogy bizonyos hétköznapi próbáink mögött hát azt vettük észre, hogy valahol a magasságban, de nem a mennyei, nem egészen a harmadik égben, hanem egy kicsit, hogy mondjam, közelebb, tehát a szellemi világban valaki kavarta körülöttünk a levegőt, és összekavart körülöttünk mindent, és ebből fakadtak bizonyos próbák. Igen, vannak olyan megpróbáltatásai az életnek, amik mögött valóban egyértelműen sátáni erők vannak. És azok ellen valóban harcolni kell, azok ellen valóban hadakozni kell, azok ellen valóban imádkozni kell. Ahogy az Efézus 6-ban olvassuk, hogy nem testtel és vérrel van nekünk tusakodásunk, de hadd mondjam el, hogy nem is testvérrel van nekünk tusakodásunk, hanem gonosz szellemekkel van nekünk tusakodásunk, és ugye ott elmondja, hogy mik azok a szellemi fegyverek, amiket nekünk használni kell. De nagyon sokszor, valljuk be, legyünk őszinték, nagyon sokszor, mikor belekerülünk egy próbába, akkor úgy érezzük, hogy az a próba, az a helyzet, vagy az a szellemi erő, ami ellenünk jött, az nagyobb, mint mi. És ez így önmagában igaz. Én szeretném feltenni a kérdést, hogy igazat mondott, ugye a 12 kémből 10 volt, aki rossz hírt hozott, 2 volt, aki jót. Igazat mondott a 10 kém. Természetes szinten igen, de csak természetes szinten. Azért, mert önmagukra néztek, ők csak önmagukkal számoltak, és azzal számoltak, hogy hát az lehetetlen, hogy mi ezt a földet biztos, hogy mi nem fogjuk elfoglalni. Miért volt Káleb és Józsué olyan bátor? Miért mondták azt lényegében, hogy majd megesszük őket reggelire, nem kell izgulni? Nem azért, mert olyan beképzelt, mintha olyan beképzelt emberek lettek volna, nem voltak előtte fitness teremben, hanem az élő Istennel számoltak. És tudták azt, hogy lehet, hogy jön egy milliós hadsereg, de én és Isten. Isten, erre teszem a hangsúlyt. Nem arra, hogy én, hanem arra, hogy Isten. Isten! Hát így már kicsit többen vagyunk, nem? Többen vagyunk, ugye? És a 12 kémből csak 2 számolt ezzel. Na most hadd tegyem fel a kérdést. Belekerülsz egy problémába, egy nehézségbe. És látod azt, hogy az a nehézség az túlhalad téged. Az a szellemi erő, aki megtámadott téged, túlhalad téged. Ez így önmagában igaz. Ez önmagában, természetes szinten. De ha számolsz Istennel, azzal az Istennel, aki eddig is mindig veled volt, akkor az kizárt dolog, hogy te abból a csatából vesztesként jöjjél ki. Kizárt dolog. Engem nem érdekel, hogy te most, ha te, ne haragudj, ha most te azt mondod, hogy ez nem igaz, és hozol fel erre 525 millió példát. Azért két okból nem érdekel. Nagyon szeretlek, tehát nem akarlak bántani, csak azért nem érdekel, mert egy, azt mondja Isten igé, hogy minden ember legyen hazug, de Isten igaz. 2, azt hiszem vagyunk egy jó páran, akik megtapasztaltuk azt, hogy ha valóban hittel ráállunk Isten igéjére, és az életünket rámerjük tenni Isten igéjére, az Úr kezébe merjük helyezni az életünket, akkor valóban mindig eljön a szabadulás. Lassan 22 éve vagyok hívő. Az elmúlt 22 év alatt nem volt egyetlen egy olyan nehéz próba, nehéz helyzet, amiben Isten benne hagyott volna. Benne hagyott egy ideig, hogy formáljon. Ez ugye olyan, mint amikor a csirkét beteszed a sütőbe, látod, hogy pirul, de még a másik oldala még nem, és akkor forgatod egy kicsit, és van, hogy Isten ezt csinálja velünk, betesz minket a sütőbe. Kicsit pirulunk, egyszer csak kinyitja az ajtót, halleluja, jövünk ki mindjárt, és akkor erre mondja az Úr, még ezt még megforgatjuk még egy kicsit, és visszacsukja a sütő ajtaját. De egyszer elzárja azt a sütőt, kivesz bennünket, és utána hozza a kést, hogy felvágja a csirkét. Na szóval, komolyra fordítva, ha benne is hagy Isten egy próbában, az sem örökre történik, ne izgulj. Legkésőbb, mikor meghalsz, minden próbából ki fogsz jönni. Hidd el nekem. Semmi sem tart örökké itt a Földön. Minden próbából kihoz az Úr. És azt tudom neked mondani, olyan lehetetlen helyzetekbe benne voltam, olyan lehetetlen helyzetekbe, hogy egyszerűen, és jött az ördög a gondolataimba, és mondta, hogy igen, eddig minden helyzetből Isten kihozott. De ebből nem fog, hehe. És kihozott. És kihozott. De egy dolgot megtanultam, és tanulok folyamatosan. Figyeljetek ide. Azt mondja, majd otthon tovább olvassátok, és a következő fejezeteket is elolvassátok, akkor az indoklást, leírja az ige az indoklást, hogy mi volt a különbség a 10 kém, illetve azt tudjuk, hogy mi volt a különbség, de miért volt ekkora különbség a 10 kém és a 2 kém között. És egy mondatban megfogalmazza. Azért például, amikor Kálebről beszél, de ez tudjuk, hogy Józsuéra is ugyanez volt igaz, mert Józsuéban és Kálebben más szellem volt. Más szellem volt. Ez a döntő tényező. Ugyanis a látásunkat, és erre nagyon figyeljetek, a látásunkat meghatározza az, hogy milyen szellemmel vagyunk közösségben. Hallod, amit mondok? A látásodat meghatározza, hogy milyen szellemmel vagy közösségben. És nagyon figyelnünk kell, mert ameddig ellátsz, csak addig tudsz eljutni. Csak addig tudsz eljutni, ameddig ellátsz. És hogyha te másfelé akarsz menni, akkor a látásodnak is meg kell változnia. Ugyanis ugye, amit az ember lát, abban nem szokott kételkedni. Na most nagyon sokszor, hogyha a negatív dolgokat látjuk meg, akkor sajnos nem kételkedünk a negatív dolgokban sem. Pedig, hogyha a negatív dolgokat összeveted a mennyei valósággal, akkor látni fogod, hogy a mennyei valóság szemszögéből nézve a negatív dolgok csak hazugság, csak illúzió, csak olyan valóság, ami elmúlik, érted? Mondok egy példát. Rám nézel, azt látod, hogy ki ez a vakegér, aki itt nyomja a szöveget. De az Isten igéje szerint én Jézus sebeivel meggyógyultam. És hogyha én belépek az örökké valóságba, és Isten szemszögéből nézem magam, ott nem egy vakembert látok, hanem egy meggyógyult embert látok, mert ez a mennyei valóság. Hogy a Földön mi miért így van, és úgy, meg nem úgy van, meg nem amúgy, az most egy másik kérdés. Nem akarok ebben most külön belemenni, de egy dolgot el kell mindenkinek dönteni, mert ugyanis az Úr rendszeresen belevisz bennünket a döntés völgyébe, ahol nagyon komoly döntéseket kell hozni. És például pontosan a feleségemmel beszélgettünk erről egyik nap, hogy rájöttünk arra, hogy van egy dolog, amit valószínűleg az egész életünk során, minden helyzetben, minden szituációban, minden próbában újra és újra el kell döntenünk. Mégpedig azt, hogy kinek hiszünk. Kinek hiszünk? Annak a valóságnak hiszünk, ami éppen most körülvesz bennünket, vagy hiszünk egy olyan valóságba, ami felülír minden valóságnak nevezett illúziót, ami itt van a Földön, a mennyei valóságba hiszünk, amely örökké való, amely soha el nem múlik, és amelyről azt mondja az ige, hogy ugye például Jézus azt mondja az ige például 1 Jánosban, hogy mindaz, aki hisz, az legyőzi ezt a világot. És tudod, hogy sokszor hol kell legyőzni a világot? Saját magunkban. Saját magunkban le kell győzni a világot, drága testvéreim. Saját magunkban. És elmondom nektek, ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb. És újra dönteni kell. Újra és újra. Mennyei valóság, vagy a látható valóság? Minden esetben ez a kérdés. Mennyei valóság vagy a látható valóság? A 12 kémből 10 kém látható valóságra tette le a voksát? Amit láttak, abban nem kételkedtek? Igen. És ezért arra felé is mentek, amit láttak, mit mond róluk az ige, mind elhullott a kapusztában. Ugye az a, ráadásul az a generáció még követte is őket. Csak a következő nemzedék tudott bemenni az ígéret földjére. A látásodat, hogy te mit látsz, mit fogsz látni, én mit fogok látni, az határozza meg, hogy merre felé fordítjuk a szemünket. Nagy bölcsesség, tudom, de valójában ez az igazság. Ugyanis, hogyha mi az élő Istennel vagyunk közösségben, akkor nyilvánvalóan a látásunkat Isten fogja meghatározni. Honnan veszed el a látást? Az Isten beszédéből. Isten igéjéből veszed el a látást. Ezért kell olvasni a Bibliát, ezért kell elmélkedni az ige fölött, mert Isten igéjéből veszed el a látást. És az igén keresztül Isten nem csak a látást építi be, hanem beépíti az igén keresztül Isten a te lelkedbe, beépíti önmagát. Azt mondja Jakab levele, hogy szelídséggel fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket, lelkeiteket, vagy lelketeket. Na most itt hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Én most tudom, hogy ezek nem a legjobb kifejezések, amiket most mondani fogok, ezen teológusok szoktak vitatkozni, de hadd használjam most ezeket a kifejezéseket, jó? Könnyebb megértés szempontjából, hogy szellem, lélek és test. Ugye azt mondja a János levelében, első levelében olvasunk két olyan igét, ami egymásnak mintha ellent mondana. Ugye az egyik ige azt mondja, hogy aki Istenből született, az nem vétkezik, ugye? Ugyanez a János azt is írja, hogy mindaz, aki ugye azt mondja, hogy ő benne nincs bűn, az hazug. Na most akkor vétkeztem, vagy van bennem bűn, vagy hogy van ez, vagy nem vétkeztem. És a helyzet a következő. Amikor mi újjászülettünk, akkor a belső emberünk született újjá, a szellemünk, a szellemi részünk. Ez az, ami újjászületett, a szellemi részünk, amit tulajdonképpen mi magunk vagyunk, mert ugye testben vagyunk, és ugye úgy beszél például a 2 Korintus 5 a testről, mint egy sátorról, más helyen, mint egy épületről, aztán Péter apostol megint mondja, hogy levetem ezt a sátrat majd egyszer, egy napon. És tulajdonképpen, amikor mi elhagyjuk a testünket, akkor mi hagyjuk el a testünket, tehát mi költözünk el az Úrhoz. És ez az a szellem, a belső emberünk, amiről ugye Péter apostol is azt mondja, hogy a belső ember, tehát a csendes, rejtett belső ember, ez a szellemi részünk, ez, ami újjászületett, ez a részünk, ez valóban nem tud vétkezni. Ez valóban nem tud vétkezni ez a részünk, mert Istenből született ez a részünk, és ebben Isten magja van, mert az Úr, a Krisztus lakozik a mi szellemünkben. Viszont a lelkünk nem született újjá. A lelkünk nagyon sokszor hol a külső világ dolgai felé megy, hol a szellemnek a dolgai felé. Mindig a lelkünk ben hozzuk tulajdonképpen a döntéseket, hogy mire figyelünk oda. És a lélek az a terület, az ember lelke, pszichéje, így mondja a görög, a pszichikosz, amely állandóan befolyásolható. Állandóan. A lelkünkhöz tartozik az értelmi részünk, az érzelmi részünk és az akarati részünk. Hát ebből például az érzelmek nagyon befolyásolhatóak, hol jó kedvünk van, hol rossz kedvünk van, és ezért azt jó tudni, hogy Isten soha nem épít a mi érzelmeinkre, soha nem. Isten soha nem épít hangulati elemekre, soha nem. Isten mindig az ő beszédére épít. Mindig az ő igéjére épít, és ezért, mivel a lelkünk még nem született újjá, ezért a lelkünkön keresztül nagyon sokszor rossz irányba eldőlnek a dolgok, és ilyenkor valóban vétkezünk, és erre mondja azt az ige, hogy senki nem mondhatja, hogy nincs benne bűn. Mert valóban a lelkünkhöz még tapad nagyon sok dolog. De azt mondja a Róma 12, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, vagy ehhez a világ korszakhoz. És azt mondja, hogy szálljátok oda magatokat, a testeteket, és változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogyan változunk el a mi elménk megújulására? Isten beszéde által. Tehát, amikor az igével közösségben vagyunk, akkor az ige, az élő ige, a kijelentett ige, nem a betű ige, nem önmagában a betű, hanem az, amit a betűből, tehát az igéből a Szent Szellem megelevenít a számunkra a naponkénti bibliaolvasás során, ez a megelevenített ige, aki maga az Úr, maga a Krisztus, a mennyei kenyér, beépül a mi lelkünkbe, és elkezdi formálni a mi lelkünket. Elkezdi formálni az elménket, az érzelmeinket, az akaratunkat, és ezt hívják úgy nagyon sokan, és ez egy nagyon jó, ez egy teljesen bibliai kifejezés, hogy megszentelődés. És ez a megszentelődés, ez tart egy egész életen át. És ennek a megszentelődésnek a része, és most jutok megint ide vissza, ez csak egy kitérő volt, de egy nagyon fontos kitérő, ennek a megszentelődésnek a része a próbák, a nehézségek, az életnek a próbái. Ennek a megszentelődésnek a része az, amikor Anák fiaival, az óriásokkal föl kell vennünk a harcot, és bele kell állnunk abba a győzelembe, amit Isten elkészített a számunkra. És hogy te is akarod-e, hogy elmondja rólad Isten azt, amit Kálebről elmondott, hogy más szellem volt benne, és ezért tudod győzni. A bennünk lévő szellem fogja meghatározni a látásunkat. Ugye a látásunk fogja meghatározni, hogy merre megyünk. De a látásunkat a bennünk lévő szellem fogja meghatározni, az, hogy kivel vagyunk közösségbe, kire figyelünk oda, kire hallgatunk. Ez határozza meg a látásunkat, és aztán ez határozza meg, ugye ez az ebből jövő, fakadó látás határozza meg azt, hogy merre megyünk. Azáltal, amikor te közösségben vagy az igével, azáltal te közösségben vagy a Szent Szellemmel is. És amikor Isten beléd oltja a te lelkedbe az ő igéjét, akkor beléd építi Isten a te lelkedbe az ő jelenlétét, az ő szellemét, aki természetesen már benned lakozik, mióta újjászülettél, de a Szent Szellemmel nekünk újra és újra be kell töltekeznünk, újra és újra be kell töltekeznünk a Szent Szellemmel. És nem csak az imádságon keresztül töltekezünk be a Szent Szellemmel, hanem az igény keresztül is betöltekezünk a Szent Szellemmel. Most, ebben a pillanatban, hogy hallgatod ezt az ige hirdetést, be tudsz töltekezni a Szent Szellemmel. Ezért hadd mondjam el neked azt, hogy nehogy azt hidd, hogy te itt az Isten tiszteleten csak ülsz. Te ugyanolyan fontos dolgot teszel, mint az, aki prédikál. Ugyanis nem elég csak prédikálni, hallgató is kell az igéhez. És ugye énekeltük a dicsőítésben is, hogy ott illetve Gyuri is imádkozott, hogy ott szolgálunk, állunk az Úrnak a trónja előtt, és azok is, akik már bejutottak az örökké valóságba. Hadd mondjam el neked, hogy te akkor is az Úr trónja előtt vagy, amikor épp az igét olvasod. Akkor is az Úr trónja előtt vagy, amikor elmélkedsz az igén. Akkor is az Úr trónja előtt vagy, amikor imádkozol. Nem csak az a szolgálat, hogy itt kint áll most valaki, és mond itt valamit. Ez a szolgálatnak csak az egyik része. A szolgálatnak van egy sokkal fontosabb része, amiből minden más szolgálat születik egyébként. És ez a legfontosabb rész, az Istennel való személyes közösség. Az, hogy közelebb húzódsz az Úrhoz. Egyre közelebb húzódsz őhozzá. Egyre közelebb húzódsz őhozzá az imádságban. Egyre közelebb húzódsz őhozzá az igének a tanulmányozásában. És most is, ahogy hallgatod az Isten beszédét, hallgatod a prédikált igét, ez által is te ott vagy a trón előtt, mert azt jó, ha tudod, hogy mi egyszerre vagyunk két helyen. Itt van a lábunk a földön, de a szellemünk a mennyben van. Mert azt mondja az Efézus 2, hogy fel lettünk ültetve Krisztusban. Fel lettünk ültetve. A szellemed a mennyben van, a szellemed látja a mennyei valóságot, csak azért nem érzünk ebből semmit, mert nagyon sokszor ez a külső világ, amiben benne élünk, és maga a testünk is, és sokszor a testiségünk is, ami még nagyon sokszor megnyilvánul, elválaszt minket a mennyei valóságtól. De ahogy elkezdesz imádkozni, ahogy olvasod az igét, ahogy hallgatod az igét, a függöny húzódik el, és egyre többet belelátsz, egyre többet látsz a mennyei valóságból, egyre többet látsz az örökké valóságból. És ez a kulcs, ami egész életünkben, hogy nekünk mindig egyre beljebb kell menni, mindig egyre beljebb kell menni a mennyei valóságba. És az utolsó pillanatban pedig egyszer csak teljesen elhúzódik a függöny, és teljesen be fogunk lépni, és teljesen meg fogjuk látni az Urat színről színre. És így, ahogy időzünk az Úrral, így lesz bennünk más szellem. Nem csak van bennünk más szellem, hanem lesz is bennünk más szellem. Ezen azt értem, hogy az rendben van, hogy újjászülettünk, az nagyon jó dolog. De a hívő embernek, az újjászületett embernek növekednie is kell a szellemi életben. És a növekedés belülről megy kifelé. Ne azt várd, hogy hirtelen valami rád ugrik, és akkor minden megváltozik. Belülről történnek a változások kifelé. Minden változás úgy történik, hogy először mi változunk meg itt belül. Mi változunk meg? Nagyon sokszor imádkoztam, Uram, változtass meg ezt a helyzetemet, azt a helyzetemet, Uram, hát te tudod, hogy ez nekem milyen nehéz, stb. Uram, és hát azt vettem észre, hogy először én változtam meg. És mikor már megváltoztam, megváltozott idővel az a helyzet is. Azt mondja Isten ige az apostolok cselekedeteiben, eljön rátok a Szent Szellem, és figyeld, ezt a fokozatosságot figyeld. Lesztek tanúim először Jeruzsálemben, utána Júdeában, Szamáriában, és utána a föld végső határáig. Na most, ez nem úgy történik, hogy elolvasod ezt az igét, elolvassuk, majd utána mondom, hogy Gyuri, pakoljunk össze, vagy valakinek mondom, pakoljunk össze, és menjünk szét az egész világon, mert itt az van írva, hogy tanúk leszünk. Itt egy fokozatosságról beszél Isten igéje. Leszel tanú először Jeruzsálemben, vagyis a saját életedben, a saját környezetedben. Utána, ahogy egyre többet vagy közösségben az Úrral, ez az isteni jelenlét, ami kisugárzol, az megy kifelé, terjed kifelé, egyre kijebb a te külső környezetedre is. És egyre megy kijebb, és egyre több embert ér el. Egy fokozatosság van a tanúságtételben. Ugyanaz a fokozatosság, mint a szellemi életben való növekedésben is. És nem tudsz te nagyobb tanúja lenni az Úrnak annál, mint amennyire felnövekedtél szellemben. Hallod, amit mondok? Nem tudsz te nagyobb tanúja lenni az Úrnak annál, mint amennyire felnövekedtél szellemben. Ugyanezt látjuk, ugyanezt a fokozatosságot látjuk. Ezékiel 47-ben jön ki a víz a templom küszöbe alól, és ahogy megy a víz, lesz egyre mélyebb. Először járni lehet a vízben, bokáig ér, aztán derékig, stb. És a végén már megúszni való a víz. És ez azt jelenti, hogy először, ahogy jön ki a víz, még csak járunk benne. Ez a hívő életnek a legalacsonyabb szintje. Még csak járunk a vízben. És nagyon vigyázunk, hogy jó legyen a mi látásunk. Aztán eljut a víz a térdünkig, derekunkig, vesénkig. Amikor már térdünkig eljut, akkor már rájövünk, hogy nem csak járni kell, hanem le is kell térdelni, imádkozni is kell. Amikor eljut a víz a derekunkig, a vesénkig, akkor már rájövünk, hogy átmegyünk bizonyos ítéleteken, és Isten a mi szívünk és a vesénknek a vizsgálója, És amikor már megúszni való a víz, akkor végre rájövünk arra, hogy most már ráengedhetjük magunkat a vízre, és most már engedhetjük, hogy sodorjon bennünket a víz. Ez az, amikor teljesen hit által élsz, amikor teljesen rábízod magad az élő Istenre, és engeded a Szent Szellemnek, hogy vigyen, csak vigyen. Fokozatosság van, értsétek meg, és ha most legyőztél egy óriást, akkor hadd vigasztaljak téged. Mindig jön egy nagyobb óriás. És mire úgy éreznéd, hogy már mindenkit legyőztél magad körül, megint jön egy nagyobb óriás. Megint jön egy nagyobb próba. És nézzétek meg, ez a 10 kém, ez eljutott valameddig a 12-vel együtt. Hoztak gyümölcsöt, látták a földet. Ó, hány ember van, testvérek, aki elindul Isten útján. Átél hatalmas megtapasztalásokat. Rászáll a Szent Szellem, kiűzi a démonokat, meggyógyítja a betegeket. Nyelveken szól, óriási átélése van Istennel. Majd pár év múlva halljuk, elesett. Ebben a bűnbe elesett, abba a bűnbe elvitte a gyülekezet pénzét, kirabolta az anyját, apját, stb. Mit tudom én, miket csinált. És mikor már találkozol vele, akkor csak azt hallod, hogy ó, nem igaz ez az egész, ez egy hazugság. Hát az ő életükbe vált hazugsággá azért, mert visszafordultak, és igen, elmondták, hogy a föld az jó, ahol voltunk, igen. Nagyon sok ember elmondja, hogy igen, annak idején. Amikor megtértünk, igen, amikor láttuk a jó földet, amikor láttuk Krisztust, igen, az jó volt. De testvérek, és akkor elmondják ezek az emberek, de tudjátok, lehetetlen hívő életet élni. Lehetetlen győzni a bűn felett. Lehetetlen győzni az ördög felett. Lehetetlen, és elmondják, igen, láttuk a földet, igen, gyümölcsöt is hoztunk onnan, igen, volt néhány megtapasztalásunk, igen. Jártunk egy kicsit az Úrral, igen. De akkora anákokat láttunk, mint a ház, és ezért visszafordultunk. De hadd mondjam el neked, ne botránkozz meg, amit ezen mondok. Istennek a bűn nem probléma. Nem probléma, tudod miért? Mert legyőzte a kereszten. Istennek nem a bűn a probléma, hanem az, hogy te mennyire akarod vele szorosra fűzni a kapcsolatot. Ugyanis, hogyha szorosra fűzöd a kapcsolatot az Úrral, a kapcsolaton keresztül Isten leszámol a te életedbe a te bűneiddel. Hisztek ti ebben? Hisztek ti ebben? Nem probléma Istennek a bűn. Nem probléma Istennek azok az anákok, azok az óriások, azok a nehézségek, amikkel te küzdesz. Ne fordulj vissza, mert Istennek nem probléma a te házassági problémád. Ne fordulj vissza, mert Istennek nem probléma a te anyagi problémád. Ne fordulj vissza, mert Istennek nem probléma a te betegséged, a gyereked betegsége. Nem probléma Istennek, csak azt kéri, hogy keresd őt, és várd meg türelmesen azt, amíg először megváltoztat téged, elkezd megváltoztatni téged, és utána egyszer csak azt veszed észre, hogy kezdi megváltoztatni a helyzetedet, Isten. De értsd meg, ez a sorrend, a harc belülről megy kifelé. A dolgok nem a világban dőlnek el. Ezt hadd mondjam el neked. Nem a világban dőlnek el a dolgok, akármilyen kormány van hatalmon. Ne, ez hazugság, ne törődj vele. Nem a világban dőlnek el a dolgok. A dolgok bennünk dőlnek el. Hogy merre fog menni az életünk, hogy mi fog történni velünk, az bennünk dől el, hogy hallgatunk-e Istenre, vagy nem. Ezek mind bennünk dőlnek el. És most akkor hadd beszéljek még röviden, hagyjatok még egy kis időt nekem, jó? Hadd beszéljek, mert beszéltem az óriásokról, meg itt mindenféléről, de hadd mondjam el, hogy hogyan győzöd le az óriásokat, jó? Kit érdekel? Érdekel titeket? Akkor mutatok nektek egy igét, jó? Gyertek velem a 2 Krónika 14-hez, és szegény Gyuri megint hosszabban fog olvasni, az egész fejezetet föl kell olvasni a 2 Krónika 14-ből.
Nem tanultam meg az iskolába, akkor most fogok megtanulni olvasni. Elolovék pedig Abia az ő atyáival, és eltemették őt a Dávid városában, és uralkodik helyette az ő fia Asa, akinek idejében 10 esztendeig volt békesség a földön, és Asa mindazt cselekedé, ami jó és igaz volt az Úr előtt, az ő Isten előtt, elrontá az idegen istenek oltárait, és a magaslatokat, a bálványokat eltöreti, és az aserákat kivágatá, és megparancsolá Júdának, hogy az Urat, az ő atyáik Istenét keressék, és cselekedjék az Isten törvényét és parancsolatját. Kipusztítá Júda minden városaiból a magaslatokat, és a naposzlopokat, és az ország csendeslől alatta, és építetett, megerősített városokat Júdán, mivel hogy nyugodalomban volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az esztendőkben, mert az Úr nyugodalmat adott néki. Mert ezt mondja vala Júdának, építsük meg a városokat, és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárokkal, míg a föld birodalmunkban van, mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük és nyugodalmat adott nékünk mindenfelől, azért építének és lőn jó előmenetelük. Vala pedig az Asa serege, amely pajist és kopját visel vala Júdából 300 000, és Benyáminból pajist viselők és kézívesek 280 ezeren valának, mindezek erős vitézek. És kijöve ő ellenük Szerecsen Zérák 1000-szer 1000 emberrel, és 300 szekérrel, és Méne Maresáig. Kiment Asa is ellene, és viadalhoz készülének a Sefata völgyében Marésa mellett, akkor kiállta Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez, és mondta: Óram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed. Segélj meg minket, ó mi Istenünk, ó mi Úrunk Istenünk, mert te benned bízunk, és a te nevedben jöttünk a sokaság ellen, ó Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erőt. Megveri azért az Úr a Szerecseneket Asa és Júda előtt, és elfutának a Szerecsenek. És üldözze őket Asa az ő seregével Gerárig, és elhullának a Szerecsenek közül sokan, hogy közülük senki sem maradt életben, mert leveredtek az Úr előtt és az ő serege előtt, és hoztak nagy zsákmányt. És Gérár környékén elpusztítanak minden várost, mert az Úrtól való rettegés szállotta meg őket, és a városokat mind feldúlták, mivel hogy sok ragadomány volt azokban. A barmok tanyáit is lerombolták, és sok juhot és tevét elhajtának, és úgy tértek vissza Jeruzsálembe.
Ámen, köszönöm. Majd számolt fel, hogy ezért hány sertés májkrémmel tartozom neki. Figyeljetek rám egy kicsit még, jó, hogy itt van egy kulcs a győzelemhez. Azt mondja, hogy kezdjük egy kicsit az elejéről, jó? Ugye azt mondja Isten igéje, most ezt egy kicsit kiragadom a Róma levélből, és tudom, hogy ez nem csak erről szól, vagy nem erről szól, de higgyétek el, hogy az az ige, amit most idézek, mindjárt az ide is illik. Azt mondja Isten igéje, hogy ne győzettes le a rossztól, hanem a rosszat győz le mivel? Jóval. Na most figyeljetek ide. Én nagyon sokáig ezt úgy értelmeztem, hogy hát itt csak jó cselekedetekről van szó. Igen, ám csak tudom azt, hogy vannak olyan emberek a világon, akiknek akármennyi jót tehetsz, akkor se fognak megváltozni, még lehet, hogy jobban fognak gyűlölni, mint előtte. Akkor mi az a jó, amivel te le tudod győzni a rosszat? Azt mondja Jézus a gazdag ifjúnak, hogy senki sem jó, csak az Isten. Vagyis mi az a jó, amivel a rosszat legyőzöd? Isten! Hallod? Tehát a jót most helyettesítsd be azzal, hogy Isten. És akkor így mondom, hogy ne győzettes le a gonosztól, hanem te győzd le a gonoszt Istennel! Hú, így már egészen más, ugye? Mert Isten az egyedüli egy jó. Ő a jó. Nincs más jó rajta kívül. Ő a jó. Na most, még egy igét hadd hozzak fel. A 2 Krónika, ezt nem kell felolvasni, 2 Krónika 5-ben olvassuk, hogy mikor már megépítették a templomot, és elkezdődött volna a dicsőítés, akkor hatalmasan leszállt Isten dicsősége, annyira, hogy a papok nem tudták a szolgálatukat elkezdeni, mert nem bírtak megállni a lábukon az összejövetelen. Erőtlenedtek teljesen, akkora brutálisan nagy volt Isten jelenléte, hogy teljesen erőtlenedtek az emberek. Na most, az első dolog, amit akarok mondani, hogy nagyon sokszor azért nem tudjuk az Úrtól kapott, az ő általa megszerzett győzelmet realizálni a mi életünkben, mert még nem erőtlenedtünk el, hanem a saját erőnkből, a saját hústesti erőnkből, a saját képességeinkből akarjuk megoldani a megoldhatatlant. És ezért ugyanúgy, ahogy ezek a papok is találkoztak Isten dicsőségével, valamilyen formában, ezt nem tudom, hogy hogyan, kinek, ahogy az Úr adja, valamilyen formában találkoznunk kell Isten dicsőségével ahhoz, hogy mi elerőtlenedjünk. Értitek? Hogy jó, értsd jól, jó értelemben feladjuk a harcot, de nem úgy a harcot önmagában, hanem feladjuk azt a fajta harcot, hogy a mi képességeinkből akarjuk megoldani a lehetetlent. Értitek? Ugyanis a kegyelemnek van egy tulajdonsága. A kegyelem akkor tud kiáradni az életünkre, amikor nem csak, hogy teljesen lehetetlen helyzetben vagyunk, hanem mikor végre teljesen elerőtlenedünk, és ekkor tud Isten ereje belépni a mi erőtlenségünkbe. Ez egy szellemi törvényszerűség, ezt nem lehet ennél jobban kifejezni, ezt érezni kell. Tehát ezt azok az emberek fogják jobban megérteni, vagy akkor fogjuk jobban megérteni, hogyha átmegyünk bizonyos próbákon, és az élet próbái közben voltak Istennel megtapasztalásaink, és ekkor kezdjük például megérteni, hogy mi az, hogy hit? Mi az, hogy hit? Mi az, hogy rábízni magunkat Istenre? Ekkor kezdjük megérteni és megérezni a saját bőrünkön, hogy mi az, hogy elerőtlenedünk, és az erőnk, az emberi és a pszichikai erőnk eltűnik és lecserélődik, és jön helyette Isten ereje. Figyelj ide, Pál apostol, a nagy Pál apostol nem azt mondta, hogy dicsekszem az én elragadtatásaimmal, dicsekszem az én nagy mennyei élményeimmel. Ugyanis Pál tudta nagyon jól, hogy attól még, hogy az ember átéli a leghatalmasabb mennyei élményt, ha nincs a belső embere felerősítve, felépítve, megerősödve Isten igéjében és Isten erejében, akkor a legnagyobb mennyei élmény után is újra ránk szakadhat a semmi érzés. A semmi érzése. Például a gyülekezetünkben, az aratás gyülekezetben pontosan a múlt héten is volt ugyanerről szó, és azért említem fel ezt itt, mert nagyon egyetértek ezzel a megállapítással, hogy önmagában nem elég az, hogy volt Istennel egy darab megtapasztalásunk valamikor, és akkor jó napot kívánok. Tehát ez így nem működik. Mit mondott Pál? Dicsekszem az én erőtlenségeimmel. Dicsekszem az én gyengeségeimmel. Tudod miért? Mert minden esetben, amikor a gyengeségekbe volt, a megkövezésekbe, különböző próbákba, ó, add Uram, hogy megkövezzenek, jó, inkább ne. Tehát minden ilyen esetben Pálnak volt természetfeletti megtapasztalása Istennel. És rájött arra, hogy amikor belekerül a legnagyobb nehézségbe, amiben valaha is volt, és hoz egy jó döntést, akkor ezáltal megnyílik a szíve arra, hogy Isten ereje belépjen az ő életébe, és olyan módon látogassa meg őt Isten, amely meglátogatás túlhaladja az ő nehézségeit, amiben Pál benne volt. Értitek? Tehát ahhoz, hogy az erő, ahhoz, hogy a kegyelem elkezdjen működni az életünkbe, kiáradjon az életünkbe, ahhoz nem elég csak lehetetlen helyzetbe jutni, hanem el kell jutni odáig, hogy önmagunkat föladtuk. És nagyon sokszor maga Isten is gondoskodik arról, hogy önmagunkat feladjuk. Kell találkoznunk vele az ő erejével újra és újra, az ő közvetlenebb, mert ő mindig jelen van amúgy az életünkben, csak át kell élnünk az ő közvetlenebb jelenlétét is ahhoz, hogy elerőtlenedjünk, és az erőtlenségünk, az emberi erőtlenségünknek a helyére belépjen Isten ereje. És így történik meg az, hogy a rosszat legyőzzük jóval, vagyis kivel? Istennel. És ha hiszitek, hanem Ászá vagy Asa, mindegy, hogy mondjuk, ugyanezt tette. Azt mondja az ige, hogy békesség volt az ő országában 10 esztendeig. És ekkor azt mondja ez az Ászá, hogy mivel békesség van nálunk, valamit megérezhetett az ő szellemében, még ha nem is tudta kimondani, hogy mit, de azt mondja, hogy kezdjük felépíteni, megerősíteni a várfalakat, megerősíteni Júdát, a városokat, építsünk, erősítsünk. Ugyanis amikor eljött az etióp hadsereg, akkor ott már nem lett volna idő építeni. Ott nem lett volna erre idő. Ez jelképezi a mi hívő életünket. Amikor nyugalom van az életünkben, akkor kell nagyon Istent keresni. Sajnos mi ezt legtöbbször megfordítjuk. Akkor keressük a legtöbbször Istent, amikor nyugtalanság van az életünkben. De barátaim, amikor nyugtalanság van az életünkben, nagyon sokszor olyan stressz alatt vagyunk, olyan nyomás alatt vagyunk, hogy nem tudjuk meghallani Istent, mert tele van az elménk mindenféle gondolatokkal. Ezért akkor, amikor nyugalom van, amikor van ez a 10 esztendeig tartó békesség, ami ugye nem tudjuk meddig tart, éppen a két megpróbáltatás között, ami lehet 5 nap, de lehet 5 hét, 5 év, nem tudom, ebben az időszakban nekünk gyűjtenünk kell. Gyűjtenünk kell. Hogyan gyűjtesz? Imával és igeolvasás. Ima, ige, ima, ige, ima, ige. Vagyis Istennel vagy, és ebben az Istennel való közösségből gyűjtesz. Mit csinálsz közben? Nem csak gyűjtesz, hanem építesz. Építed a várfalat. Építed a városokat. Építed a kapukat, a falakat, a házakat, vagyis mit építesz vel? A belső emberedet. Mit mond Isten igéje az 1 Korintus 14-be? Például, aki nyelveken szól, az mit csinál? Mit csinál? Magát építi. Testvérek, imádkozzatok nyelveken magatokban otthon, amennyit csak tudtok. Ne törődj vele, hogy az elméd, a gondolataid azt mondja, hogy mi ez az? Ne törődj vele. Imádkozol 1 órát, imádkozol 2 órát, ha van annyi időd. És egyszer csak azt veszed észre, hogy nem tudom, hogy mit mondok, nem tudom, hogy mit imádkozom, az értelmem valóban gyümölcstelen, de egy dolgot tudok, benne vagyok Isten jelenlétében. Megváltozott körülöttem a levegő, a szellemi ég, megnyílt, megváltozott fölöttem, és érzem, hogy beléptem abba a nyugalomba, abba a szombati nyugalomba, Isten jelenlétébe, amiről a zsidókhoz írt levél 4. fejezete is beszél, hogy megvan az Isten népének a szombatja. Most is itt van ez a szombat, most is be tudsz lépni ebbe a szombatba. Aztán olvasd az igét, elmélkedj az igén, mert az igén való elmélkedés is építi a belső emberedet, ráadásul a lelkedet, lelkedet formája. És hallgasd a prédikált igét. És figyelj, nagyon fontos az, hogy az ige olvasásnál, az ige hallgatásnál mindig legyen személyes élményed, személyesen hozzád illő mennyei eledel, amit te kaptál az Istentől, amikor olvasod a Bibliát, olvasod, és hirtelen egy gondolat valahogy kiugrik az igéből. Érzed, hogy megérintett téged ez az ige. Érzed, hogy neked szól az ige, hogy szinte ráillik arra a helyzetre, amiben benne vagy. Vagy érzed, hogy kaptál valami tanítást az igén keresztül, megértettél valami újat. Na ez az, amikor Isten szól, ekkor szól Isten. Nehogy elvesd ezt, mert azt mondja az ige, hogy ma, amikor hallod az Úr szavát, akkor meg ne keményítsd a szíved. Vagy most, ahogy hallgatod ezt az ige hirdetést, és érzed, hogy egy gondolat eltalál téged. Nehogy azt itt, hogy én tudom, hogy mi van a te személyes életedben, hát annyian vagyunk itt. De az Isten tudja, és ő rajtam keresztül ki tud mondani olyan gondolatokat, hogy én, olyan dolgot meghallatsz az én ige hirdetésemből, amit én nem is mondtam, nem is akartam mondani, de Isten mondta neked rajtam keresztül. Na ez az, amikor Isten szól, ez az, amikor a logosz rémává válik, amikor az általános ige, aktuális igévé, élő igévé válik, és kell ezt az élő igét nekünk naponként, hetenként, mind az Isten tisztelten és naponként a személyes életünkben kell átvenni az Úrtól, mert ezen keresztül építed a házat, építed a várfalakat, építed a várost, építed a belső emberedet, érted? Mert egyszer csak eljön az etióp hadsereg, és ők, barátaim, 1 millióan lesznek, ezt garantálom neked. Egyszer csak eljön az a próba, eljön az a nehézség. Amikor meg kell állnod, és azt kell mondanod, hogy Uram, neked nem probléma, hogy többet vagy a kevesebbet kell megsegítened. Segíts, Uram! De hogyha előtte nem építetted fel a belső emberedet a nyugalomnak az idején, akkor nagyon nagy az esély arra, hogy nem lesz meg az a hited, amiből te tudsz imádkozni akkor, amikor eljön az etióp hadsereg ellened, amikor eljön az a próba, amikor eljön az a nehézség. Érted? Összetudtátok rakni, ugye? Ez jelenti. Ez jelenti. Építsd fel a belső emberedet. Építsd fel, mert eljön az etióp hadsereg, mindannyiunknak el szokott jönni, különféle formákba, eljön, és akkor kapkodunk, mint a Bernát a mennyki után, ahogy szokták mondani. De ez nem jó, mert nekünk nem szabad kapkodni. Persze, stressz alatt vagyunk. Hányszor voltam olyan nyomás, olyan stressz alatt, testvérek, hogy olyan gyorsan dobogott a szívem az izgalomtól, hogy ebből hogy fogok kijönni ebből a próbából, hogy azt hittem, hogy végem van, de még azzal vigasztaltam magam, hogy legalább akkor még az Úrhoz megyek. De kijöttem, testvérek. És te is ki fogsz jönni. Mutathatok nekik még egy igét? Megint még egy igét, jó? Testvérek, nagyon erősen itt van Isten jelenléte. Még egy igét mutatok, és imádkozunk utána, jó? János 4-hez lapozzunk. Gyurinak már rengeteg sertésmájkrémmel fogok tartozni. János 4, és 46-tól 53-ig olvassuk Isten igét. Itt van egy nagyon érdekes történet, amely újra és újra elő szokott jönni nekem mostanában.
Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta, és volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt, mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdából Galileába érkezett, hozzá ment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mondta azért néki Jézus, a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondanék a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondanék ki Jézus, menj el, a te fiad él, és hitt az ember a szónak, és amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozzának néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta előt a láz. Megérte té azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta néki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész ház népe. Ezt ismét második jelgyanán tette Jézus, amikor Júdából Galileába ment.
Amen. Na most figyeljetek ide. Jézus újra elmegy ugye Kánába, erre a helyre, ahol a vizet borrá változtatta, és jön egy ember, egy főember, és neki is volt egy óriása, egy anákja, akit le kellett győznie. És erre ő magától nem volt képes. Hadd mondjak nektek valamit. Ha visszaemlékeztek a 2 Mózes 13-ban, mit mondtak ezek a nagyszerű 10 ember, hogy láttunk anákokat, és óriások voltak anák fiai, meg mi nagyon, nagyon kicsik voltunk a magunk szemében, és az ő szemükben is. Ez egy nagyon érdekes. Azt mondja először a magunk szemében, és utána érdekes, hogy azt mondja, hogy az ő szemükben is. Mi honnan tudja, beszélgettek velük? Vagy elmondták nekik, gyerekek, eljöttünk kémkedni, majd jövünk, és akkor álljatok félre, jó, mert be akarunk ide jönni. A helyzet az, hogyha te elkezded magad úgy látni, ahogy nem kéne, akkor másképp mondom. Ha nem úgy látod magad, ahogy Isten lát téged, ha nem úgy látod a te helyzetedet, ahogy Isten látja a te helyzetedet, akkor jön az ördög, és ő is el fogja neked mondani, hogy igen, valóban, tényleg egy kis picinke, kis piciri-piciri valaki vagy. Nézd meg, én meg egy óriás vagyok. Akkora óriás vagyok, hogy nem fogsz tudni semmit velem kezdeni. Ez hogy mondja az ördög? A saját gondolatainkon keresztül. Tehát valóban, ha te igen kicsinek fogod látni magad, akkor a démonok is nagyon kicsinek fognak látni téged. Na most hogy van ez? Nekünk nem beképzeltnek és felfúvalkodottnak kell lenni, nem erről beszélek, mert egyébként a hit és az elbizakodottság között nagyon nagy különbség van, bár a kettő csak egy hajszál választja el egymástól. Nagyon sok olyan dolog van, ami hitnek mondanak, de valójában elbizakodottság. És nagyon sok olyan dolog van, ami elbizakodottságnak látszik, de valóban hit. Na most, a kulcs ott van, hogy nekünk azt kell tudni, hogy Krisztus mit szerzett meg a számunkra a kereszten. Ezért a megváltás az egy olyan valóság, amiről nem szabad nekünk elfeledkezni. Nagyon érdekes, hogy ugye emlékeztek rá, hogy mit mond az ige a mennyei Jeruzsálemről, hogy volt benne arany, rubin, gyémán, meg mindenféle drága kövek, és mit mond az Isten igéje az 1 Korintusban, hogy mi az alapra, ami letettek a mi életünkben, mit kell, hogy ráépítsünk? Aranyat, ezüstöt és drága követ. De nagyon érdekes, ha megnézitek a mennyei Jeruzsálemnek az összetevőit, nincs benne ezüst. Olvasd el a Jelenések könyvének a végén, hogy milyen szellemi anyagokból tevődött össze a mennyei Jeruzsálem utcái, a falai, és nincs benne ezüst. De mi itt a Földön mégis építkezünk ezüsttel is. Miért? Mert az ezüst a bibliai tipológiában a megváltást jelenti. Itt a Földön nekünk a megváltásnak a tényét nem szabad figyelmen kívül hagyni. Újra és újra a megváltás tényében meg kell erősíteni magunkat. Újra és újra hálát kell adnunk azért az Úrnak, hogy megváltott minket a halálból, a betegségből, az átkokból, a szegénységből, mindenféle olyan dologból, amit el se tudunk képzelni. Megváltott minket. És ha ez most nem tűnik reális valóságnak az életünkben, akkor is hálát kell adni ezért, mert hálát adni jó dolog. Sokkal jobb dolog hálát adni azért, ami van, mint haragudni Istenre azért, ami nincs. Ezt nem én mondtam, hanem Nick Vujicic, ugye? Igen, ő mondta. És ő már csak tudja, se keze, se lába, hát hozzá képest még tényleg én is jobb helyzetben vagyok. De nagyon érdekes, tehát itt a Földön az ezüsttel is építkezünk. Építkeznünk kell, az ezüstöt is bele kell, tehát a megváltást is bele kell építenünk az életünkbe ahhoz, hogy a mennyei Jeruzsálemnek az összetevői a mi életünkben is legyen arany és mindenféle drága kő. Ezek ilyen szellemi szimbólumok is, de ez valóság is egyben, csak szellemi valóság. És akkor jön ez az ember, és azt mondja Jézusnak, hogy gyógyítsd meg az én fiamat, mert halálán van. És nagyon érdekes, hogy Jézus látszatra egy elutasító választ ad. Azt mondja, hogy ha csak jeleket nem teszek, akkor nem hisztek nekem. Most képzeld el, hogy képzeld azt a szituációt, odamész Jézushoz, egyébként a kanaanita asszonynak a története ugyanerről szól, ott sír, meg könyörög, hogy gyógyítsd meg a lányomat, és akkor Jézus, a nagy Jézus közli vele, a irgalmas, a könyörületes Jézus, hogy hát ne haragudj, de nekem kutyákkal nincs túl sok dolgom. Ugye végül ezt mondta. De miért? Ez a nagy kérdés. Miért? Szerintetek Jézus el akarta utasítani a királyi tisztviselőt? El akarta utasítani a kanaanita asszonyt? Nem! Nem! Hanem annyira szerette őket Jézus, hogy egy sokkal többet akart kihozni belőlük. A kanaanita asszony például, amikor imádkozott. Képzeljétek el, ez fantasztikus. Lelepleződött ennek a hölgynek a szíve. És lelepleződött az, hogy az ő szívében hit és alázat volt, és ezt a hitet és ezt az alázatot akarta Jézus ebből az asszonyból kihozni. Mert ez az asszony azt mondta, hogy igen, Uram, igazad van. Tényleg. Egy tök kutya vagyok, egy ebb vagyok. De a morzsákból, amik lehullanak, szoktak a kutyák enni. És erre meghatódott Jézus, ez megindította Jézusnak a szívét. Mert figyelj ide, csak egy morzsa Isten kenyeréből, és meggyógyulsz. Csak egy morzsa Isten kenyeréből, és megszabadulsz. Csak egy morzsa Isten kenyeréből, és betöltek ezzel Szentlélekkel, és most figyelj, végül az egész kenyér a tied lesz. Nem csak egy darab kenyér, az egész pék sütöde a tied lesz a végül. Halleluja! Dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja! És ugyanezt történt ezzel az emberrel. Jézus elkezdte őt piszkálgatni egy kicsit. Figyelj már ide, barátom, mert te nem teszek neked csodát, akkor mi van, he? Akkor már nem hiszel. És akkor ez az ember nem mondta azt, hogy hát miért dolog az, hát én 2 napot utaztam, körülbelül egyébként valószínűleg 2 napot utazott ez az ember, hogy megtalálja Jézust. Ez nem, ebből az igéből nem, ez máshonnan derül ki, most mindegy, ez nem akarok belemenni, de ezt megbeszéltem több más olyan emberrel is, aki szintén azért szokott olvasni Bibliát, és ők is azt mondták, hogy tényleg úgy tűnik, hogy sokat utazott ez az ember, mire megtalálta Jézus, mert ez nem úgy volt, hogy volt egy mobiltelefonja, meg a Google térképen megnézte, hol van Jézus. Hát ott embereket kellett mindig megkérdezni, hogy nem láttad, hogy merre ment ez a, tudod, az a rabbi, ilyen nagy, hosszú haja volt, nagy szakálla. Nem láttad? Ja, az a Jézus, akivel egy csomó ember van. Menj arrafele, Galileai Kánába van, menj oda, ott arrafelé ment. És akkor gondolj bele, megtesz egy nagy utat, és akkor Jézus beszól neki, Jézus, döbbenet, beszól neki. És akkor nem azt mondja, hogy ha ne haragudjál, hát azért kikérem magamnak, hát azért álljon meg a menet, öreg. Hát én ide jöttem, és akkor ezt mondod. Hanem tovább mondta, hogy jöjj, jöjj, mert meghal a gyermek. És ezt akarta Jézus kihozni belőle. Tudod, mit akart belőle Jézus kihozni? Nem azt akarta Jézus, hogy elmegyek, és akkor önmagába csinálok egy nagy csodát, valami nagy természetfeletti dolgot, hanem egy jellemet, egy magatartást akart, hogy felépüljön ebben az emberben. Tudod, mi ez? A hit! A hit! Az, hogy Isten, az, hogy Jézus mondott neki valamit, hogy menj haza a te fiadél, és lehet, hogy ez az ember elindult, mert azt mondja, az ige elindult, és lehet, hogy egész úton ez gyötrődött magába, hazamegyek, meghal a fiú, vagy nem hal meg, mire hazaérek, meghal, nem hal meg, és elkezdett gondolkodni, de azt mondta nekem ez a rabbi, ez a mester, hogy a fiam él, és ezen gondolkodott, él a fiam, ezt mondta, él a fiam, és közben ment hazafele, és elmélkedett, hogy él a fiam. Ugyanígy hitt Ábrahám is, mikor ment a hegyre fölfelé, vissza fogom kapni a fiamat, vissza fogom kapni, akárhogy is lesz, ha levágom a fejét, akkor is vissza fogom kapni, mert ugye tudjátok, ott Isten parancsolta neki, hogy áldozza fel. És azt mondta a szolgáinak, hogy elmegyünk, és visszatérünk. Én és a fiam visszatérünk. És talán ez az ember is, ez a tisztviselő, mikor ment haza, látta, talán ahogy gondolkodott, hogy azt mondta a mester, hogy él a fiam. Talán látta, hogy amikor hazaérek, elém jön a kisfiam, és átölel engem. És üdvözölni fog, hogy apa, itt vagy, apa, jól vagyok, apa, nincsen semmi bajom. Talán látta, mert amin gondolkodsz, amin elmélkedsz, amivel közösségben vagy, amit forgatsz magadban, az meghatározza, befolyásolja, kialakítja, felépíti a te látásodat. És Jézus Krisztus, aki a legnagyobb óriást legyőzte ott a Golgotai kereszten, ő látott. Mert azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezet, az előtte lévő öröm helyett, de úgy is lehet fordítani, az előtte lévő öröm miatt vállalta a gyalázatot és keresztet szenvedett. Mi volt az az öröm, ami előtte volt? Talán látott Jézus az idő folyosóján előre, talán látta, hogy te meg fogsz térni, hogy te ma itt fogsz ülni ma, hogy te ma hallgatod Isten beszédét. Talán látta, hogy én is itt leszek. Talán látta, hogy eljön egy nap, Amikor segítségül hívod őt, amikor azt mondod, hogy Úr Jézus, bocsáss meg nekem, Úr Jézus, jöjj be az én életembe, talán látta az Úr, és ez örömöt adott neki, és ez az öröm volt előtte, mert a látásból, ha jó a látás, akkor ebből öröm jön, és azt mondja az ige, hogy az Úr öröme a te erősséged, és talán látta, igen, talán látta az Úr, nagyon elhagyatott volt a kereszten, de talán látta, halleluja, és előtte volt az öröm, hogy te egy napon egyszer itt leszel, és majd vele leszel a mennyben. És azt mondta, hogy mit nekem a kereszt, hogyha ezek az emberek az én gyermekeim lesznek, és milliók fognak jönni én hozzám, azok, akiket az Atya kiválasztott a világ teremtése előtt. És legyőzte Jézus az óriást, legyőzte helyetted, érted, legyőzte érted az óriást, és föltámadt a halálból. És ez a halálból való feltámadása a bizonyítéka annak, hogy te megigazultál, hogy te meggyógyultál, hogy te megszabadultál már múlt időben, az örökkévalóságban, ezek el lettek rendezve, ezek a dolgok. És erről a bizonyítékról, hogy ő föltámadt, meggyőzött téged és engem a Szent Szellem. A Szent Szellem győzött meg, mert nem voltunk ott a sírnál, mikor föltámadt, de mégis tudjuk, mert a Szent Szellem meggyőzött minket. És azt akarom mondani, ha neked Isten mond valamit, állj rá arra, amit Isten mond, és indulj el az úton, ez az ember is elindult. És tudod, nagyon kegyelmes az Úr. Nem várta meg az Úr, míg ez az ember hazaér, mert lehet addigra összeomlott volna. Elé küldött egy embert már, még csak a fél úton volt, és elé küldött egy embert, hogy él a fiad. És nagyon sokszor így szabadít meg az Úr. Igen, eljuttad az erőd végéig, eljuttad, mert el kell, hogy juttasson az erőd végéig, értsd meg, egyszer el kell, hogy juttasson. De nem várja meg, míg összeomlasz. Eléd küld valakit. Eléd küld valakit. Vagy ő jön eléd. De valamilyen formában eléd jön valaki, és elmondja, hogy a te fiad él. Elmondja, hogy ma megszabadultál. Elmondja, hogy ma meggyógyultál. Elmondja, hogy ne félj gyermekem, mert én kihozlak az adósságból. Ne félj gyermekem, én helyreállítom a házasságodat. Ne félj, gyermekem, én veled vagyok. És lehet, hogy ma én vagyok az az ember, akin keresztül ezt Isten el akarja neked mondani. Úgyhogy nem én mondom, hanem Isten mondja, hogy minden elvégeztetett, ezt mondja neked az Úr. Minden elvégeztetett. Csak a látásod legyen olyan, amilyen az Úr akarja, hogy legyen. Csak a látásodat változtasd meg. Csak a szemednek a tekintetét vesd másra, vesd az Úrra. Mint ahogy annak idején Mózeséknél, tudjátok, a részkígyóra föl kellett nézni. Vesd az Úrra a te tekintetedet. És akkor, ahogy ráveted az Úrra a te tekintetedet, látni fogod a megoldást. Látni fogod a megoldást. És lehet, hogy még kell egy kis idő, mire a megoldás átjön az örökké valóságból ide a fizikai világba, mert mi még időben élünk, de ezért kell újra és újra belépned Isten jelenlétébe, mert ott látod a megoldást, ott mindig megnyugszik a te szíved. Ezért mondja Isten beszéde, semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden imádságotokat, hálaadását tárjátok az Isten elé, és mit mond Isten? Megadja neked a Mercedes, vagy a 25 millió forintot, ugye? Hát az én Bibliámban biztos ez lenne, de az eredetiben nem ez van, hanem az, hogy ő és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveiteket és a gondolataitokat, hol? A Krisztus Jézusban. Tehát feltárod a te problémádat Isten előtt, és nem biztos, hogy rögtön megoldja, hanem először elmondja, hogy nyugi, 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 nyugi. Nálam ez már megvan oldva. És egyszer csak megoldódik. És le lesz győzve az óriásod. Hallod? Sőt, le van győzve az óriásod. Le van győzve az óriásod. Csak ezekre az alapelvekre, amiről ma próbáltam nektek beszélni, ezekre figyeljetek oda. Ezt tudom, hogy nem egy nap, mire ez felépül az életünkbe, de hozz ma egy döntést, hogy elkezdesz a mennyei alapelvek szerint élni, és eltelnek hetek, hónapok, évek, és azt veszed észre, hogy egyre nagyobb óriásokat fogsz megenni, reggelire megeszed őket a felvágotthoz. Álljunk fel és imádkozzunk, testvérek! Halleluja! Itt van Isten szelleme! Érzem Isten szellemét! Halleluja! Imádkozunk, és engedd, hogy Isten a szívedet tovább érintse. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Istenem, az Úr Jézus nevében ezért a mai alkalomért. Csodálatos vagy, Uram! Halleluja! Itt vagy közöttünk, érzem a te jelenlétedet, szeretünk téged, Uram! Ó, halleluja! 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 Emeld fel a kezedet az Úrhoz! Halleluja! Halleluja! Dicsőség neked! Halleluja! Dicsőség neked! Halleluja! Halleluja! Végy áldást, Urunk! Végy áldást, Urunk! Engedd, hogy a Szent Szellem munkálkodjon benned! Halleluja! Halleluja! Végy áldást, Urunk! Végy áldást, Urunk! Halleluja! Mennyei Atyám, én imádkozom azért, Uram, az Úr Jézus nevében, hogy ezek az igék, Uram, amik ma elhangoztak, ezeken keresztül továbbra is munkálkodja mi szívünkbe, Uram. Erősítsd meg az én testvéreimet, Uram. És köszönöm, Uram, hogy ma hiszem, hogy mindannyiunknak adtál kijelentést, Uram. Mindannyiunkhoz szóltál, Uram. Mindannyiunkat megérintett a te beszéded, Uram. Csodálatos vagy, Uram. Nagyon erős a kenet ezen a helyen. Hú. Nagyon erős Isten jelenléte. Gyuri, gyere, imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te jelenlétedet. Köszönjük neked a te hatalmadat itt ezen a helyen. Köszönjük neked, hogy a te országodnak a részesei lehetünk, Istenünk. Köszönjük neked, Istenünk, azt is, hogy nem a saját erőnkkel kell győzni az óriások felett, hanem ott van a te szellemednek a kenete, amire az van megírva az igében, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én szellemem által. Istenünk, itt állunk előtted a mai napon, látod azokat az óriásokat, amelyek ott vannak egyes embereknek az életében, amelyek ott vannak egyes embereknek a szívében, és úgy tűnnek előttük, mint egy bevehetetlen óriások, akik ellen kicsik vagyunk. De Istenünk, a mai napon figyelmeztettél bennünket arra, hogy te vagy az Isten, te vagy az Úr, és hogyha veled együtt vagyunk, akkor minden óriás leomolhat előttünk, minden fal leomolhat a te néped előtt, minden olyan ördögi kötelék lehullhat a mai napon a názáreti Jézus Krisztus hatalmas nevében. A názáreti Jézus Krisztus hatalmas nevében leomlanak a kötelékek, a Jézus Krisztus nevében megszabadulnak az ördögnek a kötelékeitől, azok, akikben ott munkálkodik az ördög. A Jézus Krisztus nevében azt olvassuk a te igédben, hogy ördögöket űztök az én nevemben, és ha valami halálos mérget iszik valaki, nem árt neki, azért, mert a te szellemed erősebb minden más dolognál. Názáreti Jézus Krisztus, jöjj most ebben a pillanatban, nyilvánulj meg a te erőddel és a te hatalmaddal, szabadíts meg mindenkit a mai napon, azoktól az óriásoktól, amelyek ott vannak az életekben. Istenem, te hatalmasabb vagy minden óriásnál, te sokszorosa vagy minden óriásnak, sokszorosa vagy minden erőnek, minden démoni erőnek, minden olyan hatalmasságnak, amely létezik ezen a világon, te a sokszorosan több vagy, te mindennél több vagy. A te igédben azzal megírva, nékem adatod minden hatalom, a mennyen, a földön és a föld alatt. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a mai napon
Hálással így állhatunk itt előtted, hogy a mai napon dicsérhettünk téged, hogy a mai napon megáldottál bennünket. Add Istenem, hogy elég erősek legyünk ahhoz, hogy meglássuk a saját erőtlenségünket, hogy a saját erőtlenségünkben jöjj és add a te erődet, mert amikor erőtlennek vagyunk, akkor vagyunk erősek. A fiad, a názáreti Jézus Krisztus nevében magasztalunk és imádunk téged, mindenható Istenünk. Amen. Foglaltok testvérek helyet még egy pillanatra. Úgy gondolkodtam, nem akarok az Isten igéhez már semmit hozzátenni, csak úgy gondolkodtam az elmúlt pillanatokban, és az tegnap este Palival is beszélgettük ezeket a dolgokat, és én mondtam neki, hogy ő benne Isten nagyobb győzelmet arat azzal, hogy így szolgálja az Urat, hogy nem gyógyította még meg az ő betegségéből. Nagyobb dolog ez, mintha meggyógyítaná az ő betegségéből. Gondolkodtam ezen a dolgon, hogy amikor megnézzük az Isten működését, a Bibliából látunk egy olyat, hogy az ördög oda megy az Úr elé, és bevádolja az Úrnak a szolgáját, Jóbot, és minden rágalmakkal, féligasságokat mondott el. Hát persze, hogy szeret téged Jób, amikor minden jóval megáldod őt, amikor minden jóval elhalmozod őt, de engedd rá csak a te vesződet, a te botodat, és majd meglátod, hogy megtagad téged. És Jób azt mondja az igében, hogy én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll az én porom felett. Megpróbál az ördög oda menni Isten elé, és megpróbál pofoszkodni az Istennel, hogyha lehet ezt a kifejezést használni. Hát nem tudom, hogy minek megy oda, mert úgyis reménytelen eset, de oda megy. De úgy gondolkodtam, hogy a mai napon oda ment az Isten az ördöghöz. És azt mondja Isten az ördögnek, hogy nézd meg az én gyermekemet. 300 kilométerről elmegy Sárbogárdról felül a vonatra, megbeszél az ő barátjával Budapesten, hogy segítsen neki az átszállásnál, átmen a nyugati pályaudvarról a keleti pályaudvarra, eljön ide Hajdúsámsonba, hirdeti az Isten igéjét erővel és hatalommal, és én úgy érzem, hogy a ma az ördög kapott Istentől egy hatalmas pofont. Mondanám, hogy kiütés, de hát azt már az Úr Jézus Krisztus megtette, úgyhogy itt már nem kiütésről van szó, hanem egy hatalmas pofonról az ördög. Igen, úgyhogy hiszem, hogy ebben nagyobb győzelem van, mint abban, hogyha Pali odaállna elébünk, és azt mondaná, hogy az Úr meggyógyított az én betegségemből. Ebben nagyobb dolog van, sokkal nagyobb. Isten egyes embereket kiválasztott arra a szolgálatra, hogy betegen, vagy valamilyen testi fogyatékossággal, de hirdessék az Isten igét, az ő evangéliumát, és ebben sokkal több van, mint abban, amikor valaki egészségesen odaáll és hirdet az Isten igét. Én hiszem, hogy Istennek a kenetét éreztétek a mai napon az Isten tiszteletünkön. Szeretnénk köszönteni a testvéreket ott, ahol szolgálsz. Szeretnénk a feleségednek megköszönni azt, hogy elengedett ide egy napra, nélkülöz a mindennapi életben azért, hogy nekünk áldásunkra vágy, és én hiszem, hogy ennek még lesz majd folytatása itt közöttünk, hogy Isten még hoz nekünk ilyen, ad nekünk ilyen lehetőségeket, ilyen alkalmakat, hogy közösen dicsérhetjük és magasztalhatjuk a mindenható Isten.